mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünknek igéjét, Máté evangéliuma 17. részéből az első 8 verset. A felolvasandó ígét a gyülekezet leülve hallgassa meg. Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Az Úr áldása legyen az ige olvasásán, hallgatásán és szívünk befogadásán. Gyertek, imádkozzunk! Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy nagypéntek után, húsvétkor dicsőséges úrként láthatunk téged. És engedd, Urunk, hogy most itt ezen az Isten tiszteleten tényleg csak téged tudjunk látni. Köszönjük a te feltámadásodat, amellyel megújítod a mi hitünket. Teljesen új alapot adsz a mi életünknek. Köszönjük, hogy te bűnön, szenvedésen és halálon át is diadalmaskodó Úr vagy. Erősítsd a mi gyarló hitünket, hogy nélküled semmit ne építsünk. Urunk, hadd tudjunk mindent veled megbeszélni, az összes vágyunkat, elképzelésünket, és te légy az, aki újat hozol az életünkbe. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj most ránk. Amen.
Thank you.
Kedves testvéreim, az a szent iga, amelynek alapján most közöttetek a Szentlélek segítségével szólni szeretnék, írva található Lukács evangéliumának 24. részében, a 13. verstől a 27. versig terjedő ige szakaszban. A felolvasandó igét és annak magyarázatát a gyülekezet leülve hallgassa meg. Isten igéjét, az Emmausi tanítványok történetét Lukács evangéliuma 24. részéből olvasom, a 13. verssel kezdődően. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten, és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen restre szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Kedves testvéreim, egy nagyon ismert és szép történet ez. A lelkészek általában ennek az igének a folytatásáról szoktak prédikálni, arról, hogy a tanítványok hogyan ismerték fel aztán Jézust a kenyér megtöréséről. Mi most viszont az úton lévő zarándokokat, ezt a két tanítványt vesszük górcső alá. Ezek a tanítványok szomorúak. Éppen életüknek a mélységes krízisét élik át, és annak az ismeretlen férfinak, aki melléjük szegődik, éppen ezt magyarázzák. Hittek Jézusban, reménykedtek, hogy ő váltja meg Izraelt, hiszen az, amit tett és amit hirdetett, mind arról tanúskodik, hogy ő Izrael megváltója. Jézus próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten, és az egész nép előtt. De a főpapjaink és a nagy tanács tagjai, mondják a tanítványok, kiadták őt a rómaiak kezébe, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítették őt. Szinte egy levegővel mondják el a tanítványok ezt a panasz áradatot mélységes bánatukban. És ma már mindennek harmadik napja. Lejárt a határidő, most már nincs mire várni, már nincs itt semmi remény. Amit itt hallunk, testvéreim, nem csak az emberi csalódottságnak a hangja. Ez a kétségbeesés szava is. Hogyha valaki gyászolta már a közeliét, akkor azt tudja, hogy minden más gondolat eltörpül a veszteség mellett. Nincs az embernek semmi más mondani valója. De ezek az emberek itt nem csak egy fontos szemét vesztettek el, hanem kétségbe estek amiatt is, hogy mi lesz így Izraellel, sőt, mi lesz az egész világgal, és benne minden néppel. Így megmarad mindenki a maga bűnében, szenvedésében, keserűségében, marad a hiába valóság és a halál fogságában, megváltatlanul, áldozataivá válnak az emberek a pusztulásnak, és a semmi lesz az Úr felettük. Nyitva maradtak ugyanis a végső kérdések. Jézusnak nem sikerült mindent elrendeznie. Biztosan egy csomó terve volt még, úgy, ahogyan azoknak az embereknek is, akiknek túl korán kellett itt hagyniuk ezt a földi világot, és nem sikerült a munkájuk végére érni. Jézussal azonban nem akármi volt a tét. De most már megint csak le lett győzve az igazság, a becsület, a hűség. Isten, hogyha ezek alapján, amit most látunk, egyáltalán létezik, ő mindent pusztulni hagyott. Hát megérte? És lehet tőle akkor egyáltalán azt várni, hogy éppen a megfelelő pillanatban beavatkozik a dolgok menetébe, és mindenható módon segít? Most már nincs mit várni, már minden lezajlott. Történelmet már nem most kell csinálni, most már késő. Már csak bírjuk elviselni mi, még élők, az események súlyát, mert hogy nem sikerült megváltoztatni a világ irányát. Ezek az emmausi tanítványok, testvéreim, ugyanolyan helyzetben vannak, mint mi is, olyan sokszor. Futunk mi is kifelé, a békesség városából, Jeruzsálemből. Ez a Jeruzsálem név jelentése, hogy Isten békességének városa. És hova futunk? Emmausba. Ennek a helynévnek a jelentése ugyan kicsit homályos, de az akkori zsidók úgy fordították, hogy az elvetett nép. Tehát Emmaus az elidegenedésnek a helye. Hasonló nótföldjéhez Kain számára. Számára ez volt a száműzetés helye. És talán nekünk is eszünkbe jut most életünk egy-egy mozzanata, amikor kiűzve éreztük magunkat is a jóból, az igazságból. Amikor a mi életünkben is úgy tűnt, hogy minden darabraira esett szét, mi pedig legszívesebben kifutottunk volna ebből az áldatlan helyzetből valahova jó messzire. Isten azonban utánunk nyúl. És a sokféle botladozásunk után mégis az ő mindenható erejével talpra állít, és ezért lehetünk ismét az ő igéjében. Az ilyen nehéz pillanatokban először úgy tűnik, hogy teljesen egyedül vagyunk, és elveszettnek érezzük magunkat. De ez csak úgy tűnik, mivel hogy az, aki velünk együtt lépdel az úton, őt éppen nem látjuk. És erről a két vándorról is az eredeti görög szöveg azt írja, hogy a szemük tartóztatva volt, tehát a látásukat valami akadályozta, azért, hogy ne ismerjék fel Jézust. Ő azonban már velük volt, már az úton ment velük, ugyanúgy, ahogyan a mi útunkon is velünk van. Anélkül, hogy hívnánk, vagy keresnénk őt, csatlakozik hozzánk. Hogyan lehetséges ez? Az írás arról tesz bizonyságot, hogy a feltámadott Úr velünk jön akkor is, hogyha látjuk őt, és akkor is, hogyha nem. Akkor is, ha akarjuk, és akkor is, ha nem. Ha ezt elfogadjuk, vagy ha elutasítjuk. Ő semmiképpen nem hagy el bennünket. Egyszerűen csak jön velünk az úton. ahogyan keresztelő János is mondja, közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. És fontos tudnunk és látnunk, testvéreim, hogy Jézus nem azzal az igénnyel jön, hogy vele legyünk, hanem azzal az örömüzenettel, hogy ő már velünk van. Hogy Immanuel, velünk az Isten. Belép a mi bolyongásaink és kudarcaink útjára, a nyomorúságaink és szenvedéseink közé, és meghallgat minket. Mindazt, amit elmondunk neki. És itt is azt látjuk, hogy nem kezdi el ezeket a szomorú zarándokokat kioktatni, vagy korholni, hanem azt kérdezi meg tőlük, hogy mi bántja őket. És bíztatja őket, hogy nyíljanak meg előtte, és mondják el a fájdalmukat, mert ez a fontos. És amikor velünk is találkozik, az első kérdése hozzánk is, mi van veled? Hogy vagy? Mi bánt téged? Mondd el nekem. És azok az emberek is, akik találkoztak Jézussal, és alkalmuk van valakinek a bánatát meghallgatni, azok szintén nem a maguk bölcsességét zúdítják rá a szenvedőre, hanem odafigyelve minden egyes szavára meghallgatják. Sok ember körül ma nincs senki, aki meghallgatná őt. Talán magányosak is emiatt, hiszen az övéi nincsenek mellette, vagy nem kíváncsiak arra, ami a szenvedő ember belsejében történik. Nem tudnak, vagy nem akarnak ott lenni a másik ember számára. És ezért az, aki szeretné is elmondani, hogy mi az, ami bántja őt, csak ott legbelül ordít. Kívülre talán nem is látszik semmi, de belül az emberben óriási indulatok dúlnak. Jézus pedig azért kérdez, hogy velünk együtt vihesse minden terhünket. Belép a beszélgetésbe, és ezzel együtt a tanítványok szomorúságába is. És valljuk meg, hogy ezeknek a tanítványoknak a kérdései bizony nagyon mélyek, sőt, egyetemesen emberiek. Hogy hallhatott meg az Isten által kiválasztott, a messiás, a kereszten? Hogy lehet, hogy a szeretet és az alázat, amit ő testesített meg, ismét vereséget szenvedtek a földön? És miért van az, hogy az az Isten, aki azt ígérte, hogy eljön és mindent rendbe tesz, kudarcot vallott? És miért hallgat? Miért nem avatkozik bele a dolgokba? Talán ennyire erőtlen? Vagy talán nincs is? És az ismeretlen, aki odaszegődik emellé a két tanítvány mellé az úton, először végighallgatja ezt. És aztán végre ő is megszólal. Nem szidja meg őket. Nem tart nekik előadást a dogmatika teológiai alapjairól, hanem csak elkezdi magyarázni az írást, természetesen akkor az Ószövetséget. És az elején kezdi, Mózesnél. Tehát a héber Biblia három része közül az elsőnél. A héber Bibliában a Tórát, tehát Mózes öt könyvét, a proféták követik, majd az írások jönnek, tehát a történeti részek. És Jézus itt is, a Tóra után a korai proféták magyarázatával folytatja, mi ezeket, mint a Biblia történeti könyveit tartjuk számon. És aztán jönnek a késői proféták, úgy, ahogyan ismerjük mi őket, a kis és nagy proféták. És akkoriban a héber Biblia harmadik része még nem volt lezárva, tehát a Tóra és a proféták voltak akkor a teljes Ószövetség. Jézus a teljes könyvek könyvéből bizonyítja azt, hogy ami történt, az Isten terve volt. Az, hogy a szabadító belehalt a szabadításba, de harmadnapra feltámadt. Hogy nézett ki ez a beszélgetés? Hogyha valaki ma is ismerkedik az Ószövetséggel, akkor első benyomásra talán olyan kuszának tűnik, tele kegyetlenséggel és önkénnyel, gyűlölettel és gyilkosságokkal. De azért látja ezt így az ember, mert rosszul néz. Amikor Jézus minket is, mint az Emmausi tanítványokat tovább visz ettől, egy egészen más kép tárul a szemünk elé, és megértjük mi is, hogy mi az Ószövetség legfontosabb üzenete. És ez megengedi nekünk azt is, hogy ellássunk egészen addig, hogy mi fog történni. Hogy Isten eljön hozzánk a mennyből. De nem csak, hogy eljön a Messiás, hanem elhordozza az összes bűnünket, és az ember minden egyes nyomorúságát. Itt az evangéliumban ez a magyarázat már csak említésként szerepel, mert feltételezi az evangélium írója, hogy az olvasók ezt mind ismerik, az összes igét, ami Jézusról szól. És ezek után a titokzatos zarándok azt kérdezi, hogy hogy nem értitek? Hát hogy lehettek ennyire értetlenek? Hát ennyire nehéz elhinni mindazt, amiről a proféták beszéltek? Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Testvéreim, számunkra is Isten útmutatóul adja az ő igéjét. A törvénynek a héber neve, a Tóra, eredetileg éppen azt jelenti, hogy útmutató. Például a pusztában, az úttalan utakon, a vándorlás alatt, az ígéret földje felé, ahová mi is tartunk. Az önmagunk által kigondolt útrövidítések, ezek mind a tévejgésbe visznek. És aki ilyenre adja magát, a saját bűne miatt pusztul el a kietlen pusztában. Nekünk azonban nincs mitől félnünk, ha nem fordítunk neki hátat. Ő biztosan nem hagy el bennünket, kenyérrel táplál, amely az ő hatalmáról és értünk hozott áldozatáról tesz bizonyságot. Mi pedig örömmel térhetünk vissza Jeruzsálembe. Amen. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy még van türelmed hozzánk. Engeded ma is a te gyermekeidnek, hogy feltegyék az összes kérdésüket. És köszönjük, hogy neked van válaszod minden egyes kérdésünkre. Itt vagy velünk ma is, minden egyes lépésünknél. És Urunk, engedd, hogy ne csak beszélgessünk veled, hanem tőled jövő bölcsességgel tudjuk élni a mi életünket szolgálatként, tudva azt, hogy hová tartunk. Kérünk téged most is, hogy vedd el a mi szívünk félelmeit is, az összes nélküled való indulatunkat, a nélküled való tervünket. Engedd, hogy csak az legyen valósága, amit te akarsz velünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegek gyógyulásáért, az erőtlenek számára erőért, a szomorúaknak vigasztalásért. Légy velünk, Urunk, és engedd, hogy mi is veled lehessünk. Megtapasztalhassuk azt a közösséget, amit minden tanítvány él az ő életében, és mi is dicsőítsünk téged, mint egyetlen Urunkat. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem előttetek, kedves testvéreim, az adakozás szolgálatát, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Végezetül vegyétek az áldást. Jézus mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Amen.